mint valami rabnak. Földhöz vágta. Héléne lehajolt és összeszedte a cserepeket. De most már minden elmúlt. Eleget emésztette magát. Nem akart dühöngeni. Higgadtan gondolkodott, mint egy bölcs férfi, s a házfalakat nézte, meg a kerteket. A szomszédban egy nőcipőt tisztított. Legalább 10 pár sorakozott előtte, a legkülönbözőbb fajták. PG maga előtt látta Hélénetét, amint fölfelé jön a lépcsőn. A lánya következő pillanatban föl is tűnt, arcán aggodalom látszott, mert nem tudhatta, nem kezde apja újra háborogni, óvatosan az éjjeli szekrényre tette a reggelit. A férfi nem szólt hozzá. De észrevette, Héléne a köténye alatt már ünneplőt visel, templomba készül. Nincs szükséged valamire? Kérdezte riadt hangon. Nincs. A két kiflit beléprította a kávéba, s az ágy szélére ült, szemközt a tárt ablakkal. Furcsa éjszakája volt. Órákon át hánykolódott, s annyira fájt a feje, hogy megijedt, hát ha valóban beteg, aztán hajnaltájt elaludt, jó ízűen, de nem mélyen, úgy, hogy öntudatát sem vesztette el. Nem tudta, miért merül föl benne ez a hangulat, csupa napsugaras, derűs, bíztató képet látott, s valamennyi életének ugyanarra a korszakára vonatkozott. A káprázat annyira rabul ejtette, hogy még az illatát is megérezte annak a régi időnek, s arcok bukkantak elő, amelyekről azt hitte, régen elfeledte őket. Például a Boulevard des Italiens, délelőtt 10 körül, júniusban, az évad kellős közepén, amikor mindenki a szabadságra gondol. Új divatú szalmakalapot hordott és aranygombos nádpálcát. Kényelmesen sétált, megállt a kirakatok előtt, az ingeket nézte. Időnként a nőket leste, vagy ha egy-egy külföldi fordult ki a Grand Hotel kapuján, sokáig nyomon követte, azon tűnődve, nem lehetne-e megszerezni Polti ügyfelének. Aztán vidám délutánok következtek, a lóversenytéren, a mázsálásnál, bokáig érő szűk női ruhák, s hozzá nagy kalapok. Az az ember, aki tegnap járt itt, a rendőrségtől jött, írta Antoine. PG Laroc Helleban volt, és a vasárnap harangjai daloltak. Felesége kilépett a fürdőszobából, lement reggelizni, s közben felszólt. Antoine! Készülj! Megyek! PG elmosolyodott. Vége! Elképzelte, mekkora megrökönyödés támad hamarosan a házban. Hogy elüsse valamivel az időt, mosdani, borotválkozni kezdett. Kétségtelen, megváltozott azóta, hogy a körutakon sétálgatott, de a szeme ugyanaz maradt, s ajka körül is ugyanaz a meleg kifejezés. Kölyök korában nem azt mondogatta-e a nagynénje, hogy alig hanem mesztik vér folyik az ereiben. Arcát erősen bepúderozta, kölni vizet locsolt a hajára, s perceken át próbálgatta úgy fölhúzni a cipőjét, hogy ne bolygassa meg a kötést a seben. Odalent befejezték a reggelit. Fiók nyílt, az, amelyikben az imakönyveket meg a kesztyűket tartották. Héléne, siess! PG nem moccant. Csodálatos tisztasággal szállt felé minden hang, minden zaj, s ő nyomban fölfogta értelmüket. Mindig ugyanaz a nóta. Guillaume menői már a küszöbön állt, kesztyűjét húzogatta. Antoine az utcán várakozott. És Héléne, akinek mindenre gondolnia kellett, föltenni az ebédet, letakarni a legyek elől a vajat, Héléne, szokás szerint, ma is késett. Menjetek csak! Kiáltotta. PG átsétált a lánya szobájába, és kinézett az ablakon. Feleségét látta a kihalt gyalogjáró közepén, amint méltóság teljesen lépkedt fekete selyem ruhájában, egy pillanatra megáll, visszanéz, gépies pillantást vet a házra. Héléne perdült ki a kapun, utánuk szaladt, csatlakozott hozzájuk. S végig az utcán ajtók és kapuk nyíltak, mindenki misére indult. Nagy misére. Galambok begyeskedtek az úttestkövein. Ekkor PG fölszabadultan sóhajtott egyet. Kedvére mászkálhatott, zajonghatott. Sorra kitárta az ajtókat. Az egyik szekrény tetejéről leemelte legjobb bőröngyét, fehér neműt rakott bele, egy öltözett ruhát, egy pár cipőt. De még mindig nem tudta, mi lesz a lábával. Megpróbálta levenni a kötést, anélkül, hogy fölsérteni a sebet, de a vér azon nyomban kiserkedt. Egye fene! Dörmögte. Harisnyát húzott, aztán cipőt, kicsit fintorgott, aztán, néhány perc múlva, nem érzett többé semmit. A két nő egy ágyban aludt, Héléne keskeny lány szobai ágyában, és PG vigyorogva vette észre az ágy rézgombján felesége hálóingét. Régen érezte ilyen könnyűnek magát. Újra megszólaltak a harangok, nagy misére, s őt, mintha zengésük hullámzó ritmusa ringatná. Ünnepnap ez talán. Az ég elég kék volt, a levegő elég csillogó ahhoz, hogy valóban ünnep legyen. És PG agyában, PG érzékeiben ez a mai nap egybemosódott egy régen elmúlt korral, azzal, amelyet Mado mellett élt át, a liégei kiállításon, Spolti környezetében, Polti vadonatúj autójában. Hosszú évek múltán most megint ilyesfajta légkör vette körül. Kell vennem egy új öltözetruhát, gondolta, amint a tükör előtt nyakkendőjét kötötte. Csupa lehetetlen, túl hosszúra szabott, merev, sötét ruhája volt. S egy kékeszürke kalapot is vesz majd, olyat, amilyet fiatal emberek hordanak. Csak egy homályos pont maradt, honnét szerez pénzt. Tegnap előtt elkövette a szörnyű ostobaságot, visszaadta feleségének a 2000 frankot. Lement az ebédlőbe, kinyitotta a fiókot, melyben a pénzt tartották. A dobozban egy árva fillért nem talált. Izgatott lett, átkutatta a szalon valamennyi fiókját hiába. Visszatért a szobájába, föltúrta a szekrényeket. Felesége rögeszmeszerűen dugdosta értékeit a legképtelenebb helyekre, ingei közé, sőt a szekrények alá is. Mit csinálhatott a 2000 frankkal? Azóta nem ment el hazulról, tehát nem vihette vissza a bankba. PGT a krémület fogta el. Pénz nélkül mégsem szökhet meg, stárcájában nem lehetett több 200-asnál. A gyerekek kasszáját majdnem elfelejtettem, gondolta. Mert mindegyiknek külön kis kasszája volt, s ezzel szabadon rendelkeztek. Héléne egy papírmasé dobozban őrizte a magáét, a ruhás szekrényében. Elővette. Fekete doboz, arany madármintákkal. Az öltözőasztalkán ott hevert a sütővas, azzal pattintotta ki a zárat. Elsőnek egy kép akadt a kezébe, egy fiatalemberről, akit nem ismert. Nyomban tudta, ez az, aki a leveleket csempészi be a szelelőn. Csinos volt és barna bőrű. Nem lehetett több 19 évesnél. A kép alatt egy csomó papír, nagyrészt barátnők levelei, s azok alatt a pénz mintegy 600 frank. Zsebre vágta, s még csak helyére sem tette a dobozt. És most lássuk, Antoanté. Az ő szobája komorabbnak hatott, nem kapott soha napot. Az ágy fekete, zománcozott vaságy. A tölgyfa asztalon nyitva felejtett füzetek, s a fiókban egy ócska pénztárca, ezt ő adta neki egyszer, 300 frankot talált benne. Az idő gyorsan telt. A misét már régen elkezdték. PG körülnézett, nem felejtette el valamit, nem maradt-e valami könnyen elemelhető és könnyen értékesíthető tárgy a házban. Nem. Felesége mind föltette az ékszereit. Fölkapta a bőröndöt. Könnyűnek találta. Lent eszébe jutott, hogy benéz a konyhába, maga sem tudta, miért. Megismerte a tyúkleves szagát, még a fazékfödelét is fölemelte. Innét az ebédlőbe ment, aztán a szalomba. Ideje, hogy induljon, ha nem akar találkozni senkivel. Pontos tervet készített, s még arra is számított, hogy esetleg figyelik vagy rajta kapják. Ettől támadt olyan jó kedve, most már nem félt senkitől, semmitől. Az ötletet Digoin doktor viselkedése adta neki, az, hogy az utóbbi napokban bolondnak nézték. Nos, azt, aki bolond, nem csukják börtönbe. A legrosszabb esetben őrültek házába zárják. PGT, szerencséjére, Guajanában egyszer fejbevágták egy vasdoronggal, úgy, hogy 3 hónapig kórházban feküdt utána. Még most is látszik a nyoma, mély forradás a fejbőrén, a haj alatt.